Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc, és folytatjuk a beszélgetést Kele Jánossal, a 24.hu Zitzer című podcastjának házigazdájával. Beszélgetünk még a magyar esélyekről a németek ellen, illetőleg arról, hogy eddig a torna eddigi szakaszaiban mely nagy csapat volt a legmeggyőzőbb, és kinek lehet igazi esélye megnyerni a 2024-es németországi Európa-bajnokságot.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Szerinted mi a fő tanulság a németek elleni mérkőzésre vonatkozóan, mondjuk akár a hozzáállást tekintve, és itt a hozzáállást azt azért fogalmazom meg, mert te azt írtad, hogy nem engedtük el igazából az identitásunkat, és egy hozzászólót olvastam a Facebook oldaladról, ő is azt mondta, hogy hát szerint egy kicsit nyíltabb meccset játszottunk, mint amit kellett volna. A németek ellen ez lehet, hogy nem lesz majd így, vagy ott is valamit meg tudunk őrizni ebből az identitásunkból, és itt pontosan egyébként mire gondoltál, vagy mire utaltál?
Ugye ebben az EB selejtező sorozatban a magyar válogatott jelentősen átalakította a játékát. Tehát amikor a korábbi években jó eredményeket értünk, mondjuk az előző Európa-bajnokságon nagy meglepetéseket okoztunk, x-eltünk a világbajnoki címvédő franciákkal, x-eltünk a németekkel. Továbbjutás küszöbén voltunk, ugye hajrában kaptuk azt a Goretzka gólt, amivel végül kiesett a csapat 3 évvel ezelőtt. A portugálok ellen is nagyon sokáig jól tartottuk magunkat az első meccsen itthon, aztán végül 0-3 lett a vége, de talán 84. percben jött az első gól. Szóval az azért egy alapvetően defenzív csapat volt, egy reaktív csapat volt, ami kivárásra játszott, mélyen védekezett és a kontrákra alapozott. De ez a játék felfogás nem működött például a VB selejtezőkön, mondjuk Albánia ellen, ahol nekünk kellett volna kezdeményezni, de láthatóan a labdás játék a csapatnak nem volt erre alkalmas. Meglepő vereségekbe, meg botlásokba futottunk bele így, és a szakmai stáb megnézve mondjuk az EB selejtezők sorsolását, ahol alapvetően nálunk gyengébb csapatokkal kerültünk össze, köszönhetően a jó eredményeinknek, ugye második kalapból húztak bennünket, ugye a szerbek sem olyan sokkal erősebbek nálunk, ha egyáltalán, de látszott, hogy sok meccsen kezdeményeznünk kell majd, és erre kitaláltak egy új típusú játékot, ez a korábbi pozíciós játékhoz képest elmozdulás ahhoz, hogy a labdához képest pozícionálják magukat a játékosok, ezt relacionizmusnak hívja a szaksajtó, nem akarok nagyon belemenni, arról szól, hogy a jó képességű, technikailag megfelelően képzett játékosaink minél közelebb játszanak egymáshoz, kis passzokkal, gyors mozgással, helycserékkel tudjanak létszámfölényes helyzeteket kialakítani kulcsfontosságú területein az ellenfél védekezésének. Ebből bontunk, megyünk a védelem mögé, vagy fordítunk, esetleg bejátszuk centerbe Varga Barninak. És ez nagyon jól működött, erre a nemzetközi szaksajtó is felfigyelt, erről cikkek sora született, hogy a magyar válogatott hogyan nyúl vissza a gyökereihez, akár az aranycsapat játék stílusához, nem a színvonalat mondom, a játék stílusát, ez az alakzat építő bontó játék, ami a dunamenti futballiskolának az alapja tradicionálisan, ez jelent meg újra a modernkori köntösben a magyar csapat játékában, és ez nagyon üdítő volt és újszerű, és szerintem új identitást adott ennek a csapatnak. Ugye a foci lényege sokak szerint az eredmény, mindegy, hogyan nyerjünk 1-0-ra. Én mindig inkább azt a idealistább, romantikusabb álláspontot képvisel, hogy a futball lényege a fejlődés, a permanens fejlődés. Jussunk el A-ból B-be, tudjunk megcsinálni olyan dolgokat, amikre korábban nem voltunk képesek. Azért dolgozunk, hogy napról napra, hétről hétre, meccsről meccsre jobban játszunk, kimunkáltabban játszunk, nem tudom, jobban tudjunk dominálni, egyszerűen valami fejlődést kell mutatni a játékban, és ez egy nagy stratégiai döntés volt az EB előtt, hogy az erősebb ellenfelekkel szemben visszanyúl-e Rossihoz a defenzív, kockázatkerülő minimalista játékhoz, vagy fölmeri vállalni azt a játékot, amit az elmúlt 1-2 évben a saját csapatával, a háttérstábjával együtt megalkotott, és számomra örömteli volt, hogy fölmertük ezt vállalni. Nem sikerült jól megvalósítani, nem értünk el vele sikert ezen a meccsen, de nem adtuk fel azt, akik vagyunk, és szerintem ez a futballnak egy nagyon fontos része.
És véleményed szerint a németek ellen nagyon vissza kell lépni ebből a mentalitásból, vagy itt is lehet keresni valunk akkor, hogyha megpróbáljuk dominálni, irányítani a játékot, nyilvánvalóan ez nagyon nem fog sok hosszú perceken keresztül történni, vagy sikerülni, de hogy ugye az alap mentalitásról beszélünk végül is, vagy taktikáról.
Ugye a futball attól nehéz játék, hogy mindig van egy ellenfél a pályán, és azt, hogy te mit csinálsz, azt azért valamelyest meghatározod, hogy az ellenfél mennyit enged ebből, meg egyáltalán milyen színvonalat képvisel az ellenfél. Nyilván Németország sokkal erősebb, mint Svájc. Az első mérkőzésen láttuk, hogy eléggé ki vannak egyezve ezek a játékosok. Persze Skócia nem nagyon nehezítette meg a dolgokat, és reméljük, hogy mi azért ennél jobban meg tudjuk majd nehezíteni az ő dolgokat. Toni Kroos azt nyilatkozta, hogy azért a magyar egy legalább egy polccal magasabban lévő csapat, mint a skót, úgyhogy nem számít ugyanennyire sima mérkőzésre. Ezt mondjuk még a Svájc elleni mérkőzésünk előtt mondta, azóta nem tudom, változott a véleménye, remélem nem.
De akkor nem leszünk olyan defenzívek, mint a skótok voltak?
Én azt gondolom, hogy az a kulcs bizonyos játék szituációkban, a meccs bizonyos szakaszaiban biztos, hogy nagyon mélyen kell majd védekezzünk, és nagyon oda kell figyeljünk, nagyon szűkíteni kell a területeket, hogy Muziala, Wirtz ne tudja fölvenni a védelmünk és a középpályán között a labdákat. Nem bánnám, hogyha Kroszon egy picit nagyobb nyomás lenne, mint amit a skótok tudtak ráhelyezni. Persze azt is tudjuk, hogy Krosz ez alól azért ki tud szabadulni, és azzal együtt is tud nagyon jól játszani, hogy van rajta nyomás. És szerintem ebből a kulcs az intenzitás. És aminek én nagyon örültem Svájc ellen, kevés dolognak lehetett örülni, nagyon örülni, meg talán még kevesebbnek, ha egyáltalán. Van egy úgynevezett PPDA mutató, az azt méri meg, hogy két védekező akció között hány passz tud megcsinálni az ellenfél. Tehát kvázi a letámadásnak, vagy a labda elleni játéknak az intenzitását méri ez a mutató, hogy mennyire gyakran próbálnak közbeavatkozni a védőink, hamar ütközni velük, stb. Az első fél időben 22-es volt ez a szám, tehát a svájciak 22-t passzolhattak átlagosan, mielőtt mi védekező akciót próbáltunk végrehajtani, szerelés, párharc, bármi. A második fél időben ez lement 9-re. A 22 nagyon rossz, nemzetközi összevetésben is, a 9 az a klubfutballban is egy jó mutató. Tehát tudtunk csavarni az intenzitáson a második fél időben. Nekem nagyon imponáló, hogy ez a csapat ebből a nagyon-nagyon rossz játékból meccsen belül ki tudott keveredni, vissza tudott jönni a mérkőzésbe. Ez is sajnálom nagyon azt a harmadik bekapott gólt, mert az kicsit ront az összképen, vagy nagyon ront az összképen, de ugyanakkor ez a típusú váltás, intenzitásváltás, tempóváltás, szemléletváltás nagyon látványos volt meccsen belül. Ezt a vonalat kell meghosszabbítani a németek elleni meccsre, és akkor szerintem lehet bizakodni, hogy az utóbbi három meccsünkön volt 2x meg egy győzelem. Tehát mondjuk Emre Can nem emlékezett erre a bizonyos vereségre, de szembesítették vele a sajtótájékoztatón. Most tegyünk róla, hogy erről majd emlékezzen biztosan.
Mondjuk a védelmet hogyan állítanád fel?
Én biztosan a Dárdai Marcival kezdenék, főleg az első meccsnek a tudatában. Ugye itt az is probléma, hogy lehet, hogy a Lang nagyon nem játszott jól ezen a mérkőzésen, de hát nem nagyon hemzsegnek az opciók mellé mögé. Ugye Balogh Botonthoz lehet hozzányúlni esetleg jobb oldali belső védőben, vagy Fiola, akit láttunk a második fél időben játszani ezen a poszton, bár ő sem kényeztetett el bennünket a teljesítményével. Balogh ugye nagyon fiatal, tapasztalatlan ezen a szinten, meglepne, hogyha hozzányúlna Márko Rossi ezen a mérkőzésen. Szerintem Lang Fiola között most nagyjából 50-50, hogy ki fog a jobb oldali belső védőben kezdeni. Willi Orbán helye megkérdőjelezhetetlen, a baloldali belső védő valószínűleg Dárdai Márton lesz, én legalábbis biztosan őt használnám, és a két szányvédő, én azt gondolom, hogy Négo sérüléséből való felépülése eldönti ezt a kérdést, és ő vissza fog térni erre a meccsre a jobb oldalra, a bal oldalon pedig Kerkezzel kell majd megpróbáljunk, ő is a második félidőben sokkal-sokkal jobban játszott, mint az elsőben Svájc ellen.
Egyébként a németek sokkal-sokkal meggyőzőbbnek tűntek, mint ami benne volt a közvélekedésben az EB előtt, ez Toni Kroos visszatérésének is köszönhető nyilván, de szerintem elég nagy hiba volt, vagy elég nagy hozzá nem értés volt leírni a németeket a torna előtt, nem? Főleg hazai pályán.
Hát ők borzalmas 2-3 éven vannak túl, ugye soha nem volt még én az elmúlt 50 évben, hogy ennyi 3 egymás követő ilyen rossz tornája legyen a német válogatottnak, mint most volt ez a 18-as VB, 21-es LB, 22-es világbajnokság, ahol ugye egyszer tudtak egyáltalán csoportból tovább vergődni, de abban sem sok köszönet volt nekik, ugye ez a bizonyos 21-es LB meccs ellenünk éppen. Aztán az angolok kicsapták őket egyben a nyolcad döntőben, az sem megszokott dolog Németországban, hogy az angolok ilyen simán elverik őket, és utána még jött rosszabb, tehát a Hansi Flick korszak vége, az aztán tényleg csak az nem verte meg őket, akivel nem játszottak, mondjuk barátságos mérkőzéseken, és Nagelsmann érkezése azért ezen fordított. Tehát Nagelsmann szerintem torony magasan ennek az edzői mezőnek a legjobbja, aki az EB-n ott van, nagyon fiatal, nagyon progresszív, innovatív kapitány, nagyon pontos elképzelése van arról, hogy mit szeretne látni a pályán, és hát rendkívül jó játékos profiljai vannak ehhez. És aztán erre dobott még rá egy lapátta a Toni Kroosznak a visszatérése, aki hát tényleg hézagmentesen illeszkedett be ebbe a csapatba, és azonnal, ahogy ő belépett, szinteket emelkedett a játéknak a minősége, főleg a labdás játékoknak a minősége, és mellé megtalálta Nagelsmann azokat a fogaskerekeket, akik kiegészítik Kroost, akik védik Kroost, ugye mellette Andrich játszik, egy klasszikus ütköző hatos, elvégzi a piszkos munkát Kroos helyett, Kroosnak csak előre felé kell játszania, csak a tempót kell diktálnia, mögötte mellette Mittelstedt játszik a baloldali védő pozíciójában. Tud fölfelé is lépni, tud passzopciót adni Kroosznak, de egyébként egy fegyelmezett védő hátrafelé, hogyha arról van szó. Őt szokták a leggyengébb pontjának mondani ennek a csapatnak, miközben egy elég jó balhátvédről van szó. Szóval elég kompakt ez a csapat, és úgy látom, hogy élesek is, meg fókuszáltak is, de hogy egy reményteli momentumot itt megfogalmazzak mindenkinek. Ugye amikor legutóbb ennyire jól kezdett egy tornát Németország, az a 2014-es VB volt, akkor 4-0-ra gyepálták-e Portugáliát az első meccsen, Thomas Müller mesterhármas, meg is nyerték aztán ezt a tornát később a németek. A következő meccsüket, és arra valószínűleg kevesebben emlékeznek, Gána ellen játszották a csoportban, 1-1. Én azt mondom, hogy legyünk mi Gána most.
Neked melyik volt a legmeggyőzőbb csapat, és akkor nyilván a németek nagyon azok voltak, de ezen túlmenően például tegnap este játszottak az angolok, hát attól azért nem aléltak el sokan, bár hogyha már itt azt hiszem szóba is került a minimalista játék, azért ez Southgate-nek sokszor a sajátja.
Hát a festékszáradás a falon egy picit izgalmasabb volt, mint az angol válogatott játéka, pedig nem volt magasan a léc, tehát én tényleg nem vártam ennél sokkal többet, de azért egy picit mégiscsak többet vártam tőle. úgy látszik, hogy Southgate nem tud kibújni ebből a típusú kapitányi szerep felfogásból, és én ezt arra vezetem vissza, nem feltétlenül arra, hogy ő rossz edző, mert ezt nem lehet elmondani. Tehát az ő általa vezetett angol válogatott eredményei sokkal jobbak, mint amit a korábbi évtizedekben bárki tudott ezzel a csapattal nagy tornákon elérni. Ugye világbajnoki elődöntő, Európa-bajnoki döntő, ezek azért nem voltak korábban az angoloknál alapértelmezett eredmények. De valahogy azt láttam, hogy a 2000-es évek nagy aranygenerációjának a sikertelensége, az kitermelte az angol futballban az akkori futballstílusnak a teljes ellentétét. Tehát akkor az angol válogatott nagyon gyorsan játszott, küldte előre a labdákat, tömte a 16-oson belül befelé a beadásokat, rohant, futott, ütközött, elképesztő magas intenzitással játszott, amíg bírta, 10-20 évig nem tudtak nagy tornákra a második félidőben meg gólt szerezni, tehát hogy ez egy állandó vitatéma volt Angliában, és utána, amikor ugye ez a dermesztő sikertelenség most már elérte a szövetség inger küszöbét Angliában, akkor rendeltek egy nagy tanulmányt arról, hogy hogyan játszanak a nagy tornákon győztes csapatok, mi a kulcsa annak, hogy megnyerjen valaki egy világbajnokságot vagy EB-t. És többek között arra jutottak, hogy hát nagyon jól kell menedzselni a keretnek az energiáját, erejét. Nem kell az első csoportmeccsen kirohangálni magad, tudni kell pihenni labdával, tudni kell meccsen belül is beosztani az erődet, tudatosan megtervezni, hogy mikor nyomsz erősebben, mikor állsz inkább vissza, menedzselni kell az órát, a meccset, a játékosok energiáját. És azt láttam, hogy ez ugye teljesen az inga másik irányba borult el. Tehát most meg annyira lassan, annyira kockázatkerülően játszanak az angolok, szerintem tanulva a korábbi időszak sikertelenségéből, ami hát semleges szemmel nézve tényleg élvezhetetlen teljesen.
Nem, mondjuk a franciáknak is ilyen, meg Deschamps-nak is ilyen, de valahogy a franciák játéka sokszor élvezetesebbnek tűnik külső szemlélőként.
Meg ugye az van, hogy ha nyersz, akkor ez legitimálja a felfogásodat. Tehát Deschamps megnyerte így a világbajnokságot, a legutóbbi 4 nagy tornában 3-szor döntőbe jutott. Ott vehetjük azt a bátorságot magunknak, hogy kritizáljuk őt, de hát ő meg azt fogja mondani, hogy gyerekek, itt vannak az eredmények, föl van írva a táblára az eredmény, lehet utána csinálni. Southgate-nél ez nem ilyen egyértelmű, és ő is maga is azt mondta a torna előtt, hogy ha most sem nyer vele ez a csapat, akkor valószínűleg ez a történet, mármint az ő története és az angol válogatott közös története valószínűleg véget fog érni. És szerintem ez egyrészt egy elég transzparens megoldás, tehát hogy ezt így fölvállalja, szerintem elég tisztességes megoldás, és valószínűleg talán a jó megoldás is, tehát lehet így játszani, ez egy valid stratégia, vannak mellette mögötte érvek, ellene érve az, hogy rendkívül sok remek játékos van Angliának, akit teljesen másképpen is lehetne használni, de a végén, ha ezzel nem sikerül nyerned, az valójában bukás, ráadásul olyan bukás, ami még csak hát kellemes pillanatokat sem nagyon okozott a szurkolóidnak.
Azzal gondolom egyetértesz, és akkor zárjuk le ezzel a beszélgetést, hogy azok a csapatok, akikről bővebben is kicsit beszéltünk, Németország, Anglia, Franciaország a top favoritok, még bemutatkozott ugye Olaszország, Spanyolország, Hollandia, szerinted ők közel lehetnek a tűzhöz az eddigi egy meccsen nyújtott játékuk alapján.
Spanyolok nagyon meggyőzőek voltak, ugyanakkor azért az is látszott, hogy a védekezésüket a horvátok is tudták zavarni. Ők átmenetekben, vagy védekező átmenetekben nem tűnnek túl erőseknek, de érdekesek, mert ez egy nagyon más spanyol csapat, mint amit a korábbi években megszoktunk. Tehát ők nem ez a labdatartós, tiki-takázó csapat, nagyon gyors szélsők, Morata is nagyon gyors, föl tudják rálőni a labdát, mélységi beindulásai is vannak, ez szerintem egy újszerű dolog. Az olaszok engem meglepnének, ha sokáig jutnának, de azért látszik, hogy ez egy taktikailag jól felkészített brigád, és mindenkire veszélyesek tudnak lenni szerintem, de azért meglepne, szerintem őket egy polccal mögéjük sorolom, ugyanúgy, ahogy a hollandokat is. Ezen az EB-n, és akiket még nem láttunk, azok a belgák, illetve a portugálok. A portugálok kerete bomba erős, ugyanakkor ott van Cristiano Ronaldo és az ő problémája, hogy ő védekezésben mínusz egy ember, nem lehet leültetni a padra, mennyit bír el ez a csapat majd az egyenes kieséses körben vele együtt, a csoportkörben biztos, hogy jók lesznek szerintem. És ott vannak a belgák, akik most nem annyira erősek keretügyileg, mint korábban, de pont, hogy az a nyomás is lejött ezzel róluk, hogy na ennek a generációnak végre valamit nyernie kell. Ez most egy sokkal kiegyensúlyozottabb csapat, egy-két nagyon komoly világklasszissal.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és köszönöm az elemzést. A 24.hu Zitzer című podcastjának műsorvezetője, Kele János volt a Sportérték vendége. Tedd máskor is, köszi még egyszer.
Köszi a megkívást.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a sportértéket, továbbra is a labdarúgó Európa-bajnokság van a célkeresztünkben, az a fő témánk. A mérkőzéseket rengetegen követik, az EB eseményeit. A Szerencsejáték ZRT-nek volt egyébként egy kutatás ezzel kapcsolatban. Felnőtt magyarok közel fele, mintegy 46%-a követi figyelemmel a tornát. Hát azt gondolom, hogy a magyar meccseken még ennél is jóval nagyobb azoknak a részaránya, akik oda kapcsolnak, nézik valameddig a mérkőzést, szurkolnak szabadtéren, szurkolnak a tévé előtt, és hát rengeteg magyar ki is utazott természetesen a helyszínre, és ami még nagyon jellemző Európa-bajnokságok idején, főleg, hogyha a magyarok is ott vannak, hogy ilyenkor a sportfogadási láz az tombol. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetőjével, Horváth Zoltánnal. Szervusz, üdvözöllek a műsorban ismételtem.
Köszönöm a hívást.
Túl vagyunk az első mérkőzésen, ezt már szakmailag kielemeztük itt a Sportértékben is, sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt tervezték a szurkolók, ahogy azt tervezte a csapat, viszont mi látható, mennyire mozgatta meg a sportfogadók fantáziáját ez a találkozó, és ami még érdekel, hogy én is részt veszek munkahelyi tippjátékban, gondolom egyébként te is, ilyenkor vágyvezéreltek vagyunk, vagy próbálunk reálisan a nyeremény meg a nyereség érdekében akár egy Svájc győzelmet megtippelni.
Én azt hiszem, hogy a kettőt valahogy megpróbáljuk ötvözni. Tehát nyilván mindannyiunkat vezérelnek különböző érzések, különböző vágyak, elköteleződés. Nyilván a magyar válogatott ellen az ebben nagyon nehezen veszi rá magát, hogy ellene fogadjon, ellene játszon. De valamilyen szinten, hogyha már pénzért egy tétre megy, azért valamilyen szinten azt látjuk, hogy a realitásoktól azért nem szakadunk el teljes mértékben, ahogy te is mondtad, de ezeken a céges vagy baráti körben szerveződő fogadásos játékoknál is az ember azért megpróbál nyerni. Tehát szórakozzunk jól, de legtöbb akkor szórakozik jól, hogyha tud örülni a legvégén. A sportfogadás az arról szól, hogy azt gondoljuk magunkról sportfogadóként, hogy mi valamit jobban tudunk, valamit jobban látunk, mint mondjuk a fogadás szervező. Tehát általában arra szeretnek fogadni, amire azt gondolják, hogy hú, hát ez megéri. Tehát ha látok egy kettes otszot, tehát szerintem az egy tök jó otsz, az nagyobb annál, mint amit én gondolok, és ezért azt az otszot akkor megveszem. Úgyhogy a Magyar-Svájcban azt láttuk, hogy ez egy kiegyenlített mérkőzésnek indult az előzetes esélyeket illetően, de egy svájciak voltak egy kismértékben a favoritjai ennek a mérkőzésnek. Nyilván, hogy a tétekbe fordítva volt, tehát nálunk a beérkezett fogadások azok néztek ki, hogy a magyarokat leszerálták. Úgyhogy most mondhatnánk azt, hogy a nagy többség az csalódottan távozik. De hogy a sportfogadás arra is jó, hogy a mérkőzésnek egyéb bizonyos momentumaira, vagy statisztikáira, vagy egyéni teljesítményeire is lehet fogadni. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy nagyon sokan annak ellenére, hogy a magyar válogatott nem nyerte meg a mérkőzést, mégis voltak olyan momentumai a mérkőzésnek, amivel lehetett nyerni. Tehát az, hogy a Szobosztály Dominik végül gólt paszt adott, vagy a Varga Barnabás gólt szerzett, vagy a Gulácsinak volt 4 védése, ezzel mind lehetett nyerni, mert ezekre lehetett fogadni. Tehát ilyen részsikerek kapcsán mi azt látjuk, hogy fájdalompont volt az, hogy a magyar válogatott nem nyert, de nagyon sok sportfogadónak valamilyen szinten fájdalomdíjként ilyen kisebb fogadási lehetőségek hoztak valamilyen szintű nyereményt.
De hadd kérdezzek, ugye egy-egy mérkőzésen belül is nagyon sokféle eseményre, kimenetelre lehet fogadni. Az Európa-bajnokságon, a magyar meccseknél lehet olyat mondani, hogy rekordszámú ilyen apró különböző esemény fogadási eshetőség szerepel a repertoárban?
Abszolút. Igen. Tehát ez kimagasztó számokat tudnék mondani. Tehát most egy labdarúgó mérkőzés, és azon belül is ugye a foci EB magyar mérkőzéseire lehet a legtöbb fogadási lehetőséget kínálni. Tehát mi a megszokottakon felül még ilyen egyedi extra fogadási piacokat is nyitunk egyéni teljesítményekre. A magyar csapat a játékosait párba állítjuk, hogy melyikük szerepel jobban, szerez több gólt, vagy akár szerez több gólpasszt. Körülbelül 900-1000 ilyen fogadási lehetőség van egy-egy ilyen magyar EB meccsre. És ahogy ezt 2016-ban vagy 2021-ben is tapasztaltuk, a legfogadottabb események mindig a magyar csapatnak a mérkőzései. Tehát hiába volt 2016-ban vagy 2021-ben is döntő, meg elődöntő, meg sok izgalmas mérkőzés, mindig a magyarok meccsei voltak a ranglista elején. Tehát a legtöbb fogadási szerve, a legtöbb tét, az mindig a magyarok mérkőzéseire érkezik be.
Azt meg lehet fogadni előzetesen a Szerencsejáték ZRT-nél, hogy kinyeri a tornát, vagy hogy a magyar válogatott konkrétan meddig jut majd el, ugye az első mérkőzés előtt le lehetett adni ilyen téteket?
Le lehetett akkor is, és még most is le lehet. Tehát ez olyan játék, hogy folyamatosan lehet. Mérkőzés előtt, mérkőzés közben is, hogy otcok változnak. És jó a kérdés, ugye mi is néztük azt, hogy a magyar válogatott a torna előtt nagyjából az ilyen, az otcok alapján ilyen 14.-16. helyen volt a 24 tagú mezőnyben. a tétek alakulását, illetően viszont az első második helyre került a franciákkal nagy versenyben, tehát nagyon optimisták voltak a magyar fogadók az EB kezdete előtt, hogy akkor ilyen 80-as ottra lehetett fogadni még a magyarok EB győzelmét. Amiatt, hogy elvesztettük a nyitó meccset Svájc ellen, emiatt most már 150-es az ott. Tehát most már 150-szeres fizet a magyarok EB győzelme, ami még mindig varázsély, de nyilvánvalóan, azért jóval kevesebb, mint amennyi eddig volt. Bebizonyosodott az, hogy azért van egyfajta elfogultság a magyar csapattal szemben, hogy az esélyekhez képest sokkal nagyobb mértékben fogadnak az emberek a magyarok sikerére.
Én gondolom azért az, hogy megfogadjuk a magyar EB győzelmet, az simán belefér az emberek nagy részénél, hogy mondjuk egy ezresse lesz megtegye, és akkor ugye 150-szeres nyeremény jön ki. Szóval azért nem a nagy összegeket teszik rá ilyen esetekben.
Nem, azért. Nyilvánvaló, persze, tehát ennél azért racionálisabbak az emberek, de ahhoz, hogy valaki szurkolja, jól érezze magát pár hétig, izguljon még jobban, mint szokott, arra én is azt gondolom, hogy elég azt a pár ezer forintot kockáztatni. Ahhoz képest, meg én is beszéltem több emberrel, és azt mondták, hogy ez komoly, tehát tényleg ilyen összeget lehet ezen nyerni, igen, ilyen összeget lehet ezen nyerni, és ki lehet próbálni. Nyilvánvaló, hogy de valószínűséget azért lehet látni, hogy 80-as vagy 150-es azért az azt jelenti, hogy az 1-2 százaléknál nem több az esély.
Mennyire jön be a papírforma azt illetően, hogy vagy nem is tudom, mikre lehet fogadni, hogy ki lesz a magyar válogatott házi gól királya, a legtöbb gólpassz, kit fognak megválasztani meccsemberének?
Igen, minden ilyen egyéni teljesítményre lehet fogadni. Ugye az a tendencia, azt a trendet lehet megfigyelni a sportfogadási iparágban, hogy egyre inkább az egyéni teljesítmények kerülnek előtérbe, ugye főleg a fiatalabb generáció inkább már sportolók, ikonok mellett köteleződnek el, mint csapatok mellett. Tehát itt is nagyon fontos, hogy a Szoboszlai, a Varga Barna, vagy akár a Sallai a legnépszerűbbek. Tehát ugye ez, hogy ki lesz a gól király, ugye ott van az első, második helyen, ott van Bappé és Ronaldo, de a harmadik helyen Szoboszlai plusz Varga Barnabás, ha megelőzve mondjuk a Kényt, vagy a Lukakut, vagy az összes ilyen nagy sztárt, tehát bíznak bennük. És a másik érdekesség, hogy az ilyen egyéni teljesítmény, mert a különböző statisztikai adatokra, statisztikai mutatókra való fogadás is egyre népszerűbb. Tehát itt is lehet a kapura lövési kísérletekre, kaput eltaláló lövésekre játszani, vagy a védések számára. És ezek közül is még azok a legnépszerűbbek, amik ilyen nagyon gyorsan kiderülnek. A következő szögletet melyik csapat, ugye a következő kapuraövési kísérlet melyik csapat, ez a következő gól, hogy minél gyorsabb, dinamikusabb legyen a játék, a legtöbb ügyfél az azt szereti, hogy ne kelljen várni mondjuk 90 percet arra, hogy kiderüljön, hogy ő nyert, vagy nem nyert, hanem szeret fogadni arra, mi lesz mondjuk a következő negyed óra eredménye, vagy a másik fél első negyed órájának az eredménye. Erre mind van lehetőség, és ezzel lehet talán még intenzívebbé, még izgalmasabbá tenni magát a fogadási játékot.
Nagy szerencsénkre az elmúlt három EB-n a magyar válogatott mérkőzéseire is lehetett fogadni, viszont hogyha ettől egy kicsit eltekintünk, akkor az látszódik, hogy ahogy halad előre a torna, ahogy jutunk el a végső szakaszokig, úgy szokott fokozódni a fogadási kedv?
Hát azt lehet mondani, hogy nyilván most, amikor zajlik a labdarúgó Európa-bajnokság, akkor Európában nem rendeznek foci mérkőzést más, leálltak a bajnokságok, napig három mérkőzést lehet fogadni gyakorlatilag. Igaz, hogy ott mindegyikre nagyjából ezerféle fogadási lehetőség van, de mégis nem lehet most több száz mérkőzés közül választani, csak ez néhány mérkőzés közül, és ezért ilyenkor ide koncentrálódnak a tétek. Tehát ez az egy mérkőzésre jutó fogadási tétek összege, az nyilván akkor növekszik, hogyha egyre kevesebb meccs van már hátra. Ez alól kivétel mondjuk a magyarok meccse. Tehát a magyarok mérkőzése olyan népszerű, hogy betegszik mondjuk az EB vagy VB döntőnek a mérkőzésével. Ugye mi esetünkben az EB-ről, ugye az elmúlt ezzel együtt három EB-re sikerült kvalifikálni a magyar válogatottnak, és azt láttuk, hogy ez a három csoportmeccse, illetve még 16-ból volt egy 8-at döntők, azok voltak a legnépszerűbb meccsek. De azt leszámítva nyilvánvaló, hogy a döntő, ami ugye három napig csak arra, az egy meccsre lehet majd fogadni, azon kiemelt érdeklődés lesz, ahogy ez egy két elődöntőn is. Tehát igen, a kérdés, az általános válasz az, hogy igen. Tehát ebből a szempontból fokozódik a fogadási kedv, de amúgy a csoport mérkőzések időszaka az, ahol még több mérkőzésből lehet választani, sokkal több ilyen kombinációt, kötéseket, variációt lehet megjátszani ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy ez a hét, ami most kezdődött a mai nappal, ez lesz a legforgalmasabb hetünk. És ez nem csak most az időszak, hanem az egész évet, ha nézzük.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkoztál nekünk. Horváth Zoltánt hallották az elmúlt percekben, a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetőjét, és akkor további jó munkát kívánok neked, meg jó szurkolást az EB-re.
Köszönöm a lehetőséget, és én is mindenkinek jó játékot kívánok.
És ennyi fért a Sportérték mai adásába. Én köszönöm szépen a figyelmüket. Az elmúlt 40 percben Imre Lőrincet hallották, jövő hét hétfőn is várjuk majd önöket a Sportértékben a 17 órai híreket követően. Minden jót kívánok, viszont hallásra!